Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az emberek nem látnak, csak néznek. Ez egy Sohonyai Attila szövegből egy részlet, de egyben a csütörtökön Budapesten megnyílt gyermekkönyv és illusztráció kiállítás címe is az Ugyanakkor, ugyanott. Ennek a tárlatnak a kurátorával, Szekeres Nikolettával beszélgetünk itt a tetőteraszon az illusztráció fölötte szükséges voltáról és arról, hogy alapvetően hogyan kell egy ilyen rendezvényhez hozzányúlni egy olyan szerkesztőnek, irodalom történésznek, aki Janikovszki évákon nőtt fel, Lázár Ervin illusztrációkon, meg a Mesék a Broka utcában című kötet a másik kedvence, ott Gyulai Livius illusztrációi foghatták meg a tekintetét anno. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hát így távolról indítottam, de bizonyára, hogy a felsorolt takon kívül most már vannak új kedvenceid a tárlat után.
Jó estét kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg a meghívást is. Hát nagyon örülök, hogy a felvezetésben elhangzott a Mesék a Broka utcából, mert azt gondolom, hogy Pierre Kripári könyve, ő a könyvírója egyébként. Egy nagyon furcsa kis könyvet alkotott, ami azt hiszem, hogy az én ízlésemet valamennyire jól jellemzi, és a Gyulai Livius illusztrációk szintén. Itt szeretem a kicsit kísérleti, kicsit rendhagyó, kicsit furcsa szövegeket, amik nem feltétlenül egy bármilyen norma rendszer által meghatározott irodalmi és vagy illusztrációs normatívát, technikát, hagyományt követnek egyben, közben ezek persze egyszerre játszanak mindig a hagyománnyal is, de erről majd biztos fogunk beszélni. Tehát igen, persze van egy gyerekkori ízlésünk, ami szerintem alapvetően nagyon meghatározza mindannyiunk látásmódját, kinek-kinek milyen személyes élményei vannak, és aztán igen, rárakódnak az újak. Mondjuk azt gondolom, hogy ezek a gyerekkori, vagy akár megkockáztott nem tinédzserkori nagy felfedezések, ezek azért ilyen örökké valóan ott vannak az emberben, és alapvetően ízlést meghatározóak, és aztán, amik felnőtt korban jönnek, újak, azok biztos, hogy valamilyen módon kapcsolódnak ezekhez a régi kedvencekhez, vagy tehát amire például céloztam, hogy nálam ez az experimentálisabb művészet az mindig előtérben lesz, hogy az underground, tehát ezekhez mindig vonzódni fogok. Ez már ott kódolva volt kiskoromban. És hogy fedeztem-e föl újakat, ezt jól értettem, hogy...
Igen, hogy most ezzel a tárlattal, meg a kurátorsággal tulajdonképpen jöttek-e közelképbe, vagy megerősödtek-e olyan sejtések, hogy láttál egy valahol elfutóban egy illusztrációt, az úgy megfogta a tekintetedet, és most jó volt újra találkozni akár a szerzővel is, vagy egy sorozattal, vagy egy kötetben több hasonló munkával.
Egyrészt a kiállításnak két képanyaga van, az egyik a Napsugár és a Szivárvány folyóiratoknak, gyerekmagazinoknak a képanyaga a 2000 és 2023 közötti képekről van, itt szó, 31 alkotót mutatnak be. A másik pedig egy EU-s projektnek, egy román-szlovák-magyar együttműködésnek az eredménye, a Körtánc című projekt, ami meg megint mások, meg kortárs illusztrációk születtek kortárs szövegekre. És akkor a harmadik része a kiállításnak, az pedig erdélyi magyar és román kortárs illusztrált könyvek, főképpen gyerekkönyvek voltak. És itt tudom azt mondani például, hogy mentem valamilyen prekoncepcióval, úgy az egész feladatnak neki. Nyilván az erdélyi magyar könyveket sokkal jobban ismertem, ezt be kell vallanom, hogy szomszédország ide vagy oda, de a román szcénát nem igazán ismertem, mert nincs közöttünk azt hiszem olyan erős kapcsolat ilyen szempontból. Úgyhogy az erdélyi magyar képeskönyvek, illusztrált könyvek nem leptek meg annyira, illetve óriási meglepetés közben mégis volt, és nagyon boldog számomra a kiállítás egyik, vagy a kiállítás szervezés és a kurátorkodásnak az egyik nagy élménye és eredménye volt, hogy jobban betekinthettem, viszont a felnőtt illusztrált könyveket is kiadó, illetve szép kiállású könyveket kiadó műhelyek munkájában, mint a Lektor vagy a Bukárt. Tehát az egy óriási találkozás volt nekem, hogy na igen, valahogy így kell szerintem könyvet csinálni. Tehát ez az egyik nagy reveláció.
De hát ott van még a Gutenberg is azért, Nicoletta, mert láttam, hogy az öveiket is.
Igen, csak azt mondom, hogy őket ismertem jobban. Értem. Tehát, hogy őtőlük tudtam, hogy mit várhatok.
Ők voltak a New Entry számodra.
Igen, így van. Persze, hát a Gutenberg, Koinonia, Erdély adott, tehát velük abszolút, de a Bukártnak, a lektornak annyira nem ismertem. Uh-huh. A portfólióját ismertem, egy-két könyvet, Lángossója, ilyesmi, de hogy most úgy jobban megnézhettem ezeket is, meg hogy szerintem az egy nagyon nagy dolog, hogy együtt látni jobban ezeket, úgy az összeset, és akkor tényleg az ember úgy ül egy hatalmas könyvtömegen, és hát azért a Gutenberget már elég régóta követem, mint gyerekirodalommal foglalkozó szakember, és azért én azt gondolom, hogy ott valami fantasztikus munka folyik, tehát óriási meglepetés, és az egy másik dolog, hogy egybe látni ezeket a könyveket is, illetve nyilván voltak ott is meglepő címek számomra, vagy újdonságok, hát az is nagyon nagy élmény volt, sőt, amiatt, hogy ez a kiállítás azért széles portfóliót igyekszik bemutatni, tehát régebbi könyveket is vittünk. Érdekes nézni azt is, hogy olyan változott adott esetben az elmúlt 10-20 év során, bármelyik kiadónak a munkája, illetve jó volt újra találkozni bizonyos könyvekkel, amiket ne adj Isten elfelejtünk, és akkor mondjuk a Koinóniának a házi csoki színe, ilyesmi, ezek szerintem nagyon fontos könyvek, de hát régebben adták ki, hajlamos az ember nem foglalkozni mondjuk csak a kortársakkal, mert nincs ideje ugye mindig visszatérni régi kedvencekhez, és akkor nagyon örültem, hogy ezek meg újra előkerültek. A román könyvekre visszatérve ott óriási meglepetés volt, mert náluk is szerintem hasonló volt a helyzet, mint nálunk, hogy a rendszerváltás után jött egy, ahogy mondtad, a Lázár Ervinek, Janikovszki Évá, Kréber László illusztrációi felnövő generációk, azért mi egy nagyon igényes, nagyon jó képi világból érkezünk, tehát az én gyerekkoromban még mondanám Bürcárdámot, Rej Károlyt, és így tovább, hát azért el voltunk igyeztetve, úgymond, és akkor a rendszerváltás után a nagy kulturális és minden egyéb sokban nagyon megváltoztak a dolgok, és a könyvkiadók szét is estek, keresték a helyüket, újra kellett definiálniuk magukat, és akkor az nagyon izgalmas volt, hogy a 2000-es évek elején indult be újra ez az egész, és valahogy azt látom, hogy a románoknál is egy hasonló mozgás van, és az elmúlt 15-20 évben pedig nagyon nagyot ugrottak, nagyon klassz.
Igen, ott volt egy hát eltolódás, egy ritmusvesztés, valahol ők a 90-es évek elején nem kapták el az új fonalat, tehát lényegében átúztak a 89 előtti időszakból azok a klasszikus illusztrátorok egy kicsit még, és legalábbis nekem ez volt a benyomásom, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel. És akkor talán tényleg az a meglepetés, hogy milyen ritmusban álltak be a sorba, és tulajdonképpen jutottak most be abba a mezőnybe, ami számít ilyen szempontból.
Igen, ez szerintem egy tényleg ilyen robbanásszerűen gyors felismerés lehetett, és egy döntés kvázi, ami persze nyilván nem ilyen egyértelmű, de ha megnézzük mondjuk ennek a Klubul Illustratorilornak a tevékenységét, Irina Dobrescu alapította tulajdonképpen ezt az illusztrátor társaságot, vagy ő ilyen motorja ennek, aki ugye egy ilyen nagyon neves illusztrátora lett itt a román könyv illusztrációs szénának, és tényleg nagyon különleges dolgokat, merész dolgokat csinál. Azt látom, hogy ők külföldre is dolgoznak, és nagyon komolyan igyekeznek felvenni a versenyt, úgymond azzal az újfajta, számunkra újfajta, mert ez azért Franciaországban, Olaszországban és így tovább nem annyira újfajta szemlélet, hogy ez a picture book, silent book, egy narratív képi történetmesélést előtérbe helyező, a különböző technikákat, nagyon-nagyon vad, egészen extrém új elképzeléseket is integráló könyvművészetet csinálnak, és szerintem ebben egyébként, például a magyar, most én csak ezt hoznám inkább párhuzamba, kevésbé merész és bátor, mint a román, tehát a magyarországi magyarra gondolok, tehát hogy egész más, hogy használjuk a technikákat, a papírt, más is a papírminőség sok esetben. Nyilván nem azt mondom, hogy minden román könyvnek jó a papírminősége, illusztrált könyvnek, de azok, amiket ilyen művészi útra szánnak, vagy kiemelnek, azoknak például nagyon jó. Más, hogy kezelik az oldalakat, a könyv oldalakat, mondjuk elengedik magukat, és nincsenek szegélyek, hanem beterítik az egész lapot. Nem zavarja őket, hogyha a könyv oldal felén egy óriási fekete macska van, mert az vicces és figyelemfelkeltő, és belefér. Nálunk azért ilyen szempontból bátortalanabbak vagyunk, és úgy...
Klasszikusabbak, nem hiszem, hogy az mondjuk, igen.
Nem hiszem, hogy az illusztrátoraink a könyvkiadóknak ez az elvárása. Az erdélyi magyar, az meg megint egy másfajta stílus szerintem. Úgyhogy nagyon izgalmas. Ami még nagyon izgalmas volt így a kérdésre visszautalva, az az meg felfedezés, hogy olyan szép együtt nézni ezeket párhuzamosan, és az elkülönböződéseket, meg a hasonlóságokat figyelni, az is egy nagy élmény volt.
Na most ez egy ugye térben zajló történet. Most, ahogy újra gondolod, vagy újra elsétálsz a helyszínre, hogy látod? Én picikét látni, tényleg egy falatkát egy másfél perces rövid filmben ízelítőnek is kevés az, de azért ugye elcsíptem. Nekem volt egy ilyen első impresszióm, hogy időnként arra kényszerültél, hogy zsúfolt például a falra föltett illusztrációkat, tehát hogy nagyon egymás mellett voltak bizonyos felületeken, tehát hogy ennyi mindent és ilyen sokféle mindent együvé hozni, úgyhogy ne is oltsák ki egymást meg, érvényesüljenek is együtt, ez azért elég kemény disztributív figyelemről, és hát nem tudom, fegyelemről is szól.
Az az igazság, hogy igen, bár sokféle, tehát ahogy mondtam, háromféle dolog van itt együtt, mert ha úgy nézzük, nyugodtan lehetne a körtánc, a koloratúra és a könyvkiállítás is külön-külön-külön. De iszonyan összefüggnek, tehát nagyon-nagyon komoly összjáték van, nagyon komoly áthallások, hiszen egy...
Nem is az egymás mellettiségükről kérdeztelek, hanem hogy elfértél-e, tehát hogy komfortos-e.
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy amikor úgy kiterült az egész anyag, hogy tényleg itt mik lesznek, akkor nyilván egy csomót csakkoztunk, itt ki kell emelnem egyébként a Deák 17 galéria kollégáit, szuper művészettörténész és egyéb csapat van ott, akikkel az installálást végeztük, mert nagyon arra törekedtek, hogy minél jobb legyen az egész, és hogyan sakkozzuk össze. Igen, sakkoztunk, tehát két nap, kőkemény, amikor már minden ott volt, kőkemény sakkozás volt, de én azt gondolom, hogy egyrészt maga a galéria tere nagyon letisztult, gyönyörű, hogy ugye ablakos a majdnem a Deák tér felé, tehát a Miatyánk utcára néz, nagyon szép fényes, és olyan minimál, mondhatnám.
Igen, hát a fényviszonyok, ez a nagyon fehér, nagyon világos
ez egy
felület,
nagyon
ez megdobta, igen. Az biztos.
Igen, hogy... és közben pedig a körtáncnak is azért van egy ilyen sémája, hogy mekkorák a képek, ugyanolyanok, és ez meg szintén segített, hogy igaziból a rendezéssel tudtunk játszani, és ott például ilyen pakkokba rendeztem az antológia szövegeit egészen önkényes módon, tematikusan, kicsit ilyen filozófikusabb háttérrel is akár igyekeztem ilyen kis buborékokba szervezni a képeket, és a koloratúrás anyag az meg adta magát, nevek szerint rendeztük, de nyilván azért agyaltunk sokat, hogy ki mellé kerüljön hova, de azok is úgy nagyjából átlag ugyanolyan méretűek. Tehát emiatt szerintem nem, hogy nem lett káoszos, hanem nagyon szép letisztult lett a vége, ezt hála Istennek más is mondta, úgyhogy megnyugodtam. A könyvek pedig asztalokon helyezkednek el mindenféle izgalmas pozícióba, és ott is egy kicsit ilyen tematizáltan, bár az erdélyi magyar könyveket és a román könyveket máshogy tematizáltam, mert egyszerűen nem lehetett egy párhuzamos tematikát csinálni a könyveknek, meg másmilyen az anyag. De nagyon szépek, nagyon szépen mutatnak, és hát egy olyan játékot játszom, hogy mondjuk úgy képzeljük el, hogy ott van 2x4 asztal körülbelül mondjuk, és egy-két posztanes kiemelt könyvekkel, és akkor az asztalokon tulajdonképpen mondjuk, ha szemben állunk ezzel az asztalos részek, a bal oldalról, ha elindulunk, ott vannak az erdélyi magyar könyvek, és akkor egy posztanes elválasztom el a román könyvek felé, és az átvezetőbe olyan szerencsém volt, hogy 3 könyv is van olyan, és 2 meg főképpen az egyik, amit már említettem, ez a házi csoki színe, a másik pedig egy Dan Ungureanu által illusztrált román könyv, amely a Ceausescu időszakot és annak végét dolgozza fel egy ilyen retrospektív, nagyon-nagyon szép, kicsit fotorealisztikus, mind a két könyv szerintem a maga nemében nagyon izgalmas kötetke, és azokat raktam középre, mint egy átvezetés egyikből a másikba. Szóval egyszer voltak könyvek, amik, hogy úgy mondjam, a kezemre dolgoztak. Tehát én azt hiszem, hogy sikerült viszonylag jó összefésülni ezt a hármast. Legalábbis nagyon remélem.
A tárlat nyitóval egybe kötött, vagy azt magába foglaló kerekasztal beszélgetést is moderáltad. Itt a Baksára, László Noémi, Orosz Annabella felállításban témáztatok. Ez mondjuk nálad nem földétlenül életidegen ez a helyzet, mert hasonló típusú beszélgetéseket, irodalmi dzsemborikat leszoktál vezényelni. Mi volt mégis ennek a mostani találkozónak ugye a sajátja, vagy az a típusú téma megközelítés, kezelés, vagy akár egyetlen kérdés felvetése, amitől azt mondtad, hogy hát ezt úgy nem vártam, de nagyon jól kor jött, és ez egy új folt a nagy képben.
Hú, hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, azt kell, hogy mondjam, még gyakorlott moderátorként is, de köszönöm, igen, tényleg én nagyon sokat moderálok, és bevallom őszintén, egy kicsit komfortosabban is érzem magam, amikor nem rám vetül minden szempár, hanem rajtam keresztül másokra. És nekem nagyon fontos volt az, hogy végre legyen olyan esemény, ahol vetül egy figyelem a határon túli irodalomra, művészetre, kultúrára és így tovább, de mondjuk el kellene több, illetve több alkalom arra, hogy beszélgessünk, pár beszéd lehessen, nem csak, hogy megismerhessük egymást, hanem tényleg legyen egy élő kapcsolódás. Személyesen azért annyit el kell mondanom, hogy én sokáig figyeltem, és most is igyekszem mindig az erdélyi magyar irodalmat is, nyilván főleg az irodalmat, és hát az illusztrátorokat is, és egyéb művészeteket, de nyilván nincs olyan...
Eseményekre is eljössz a Sepsibukon, itt
hát,
voltál.
Hát, ha tudok, igen, ha bírok, akkor igen, akkor megjelenek, és tulajdonképpen az, hogy mondjuk például rákérdeztem nyilván finanszírozásra, hogy hogyan működik a napsugár szivárvány, amiket mesélt Sára és Noémi, azok megdöbbentőek voltak, hogy ők milyen példányszámokkal dolgoznak. Kicsit azt is mondhatnám, hogy megszégyenülve üldögéltem ott, hogy mi meg még egy magyar gyerekirodalmi magazin, magyarországi sem tudunk, mármint magyarországi magyar sem tudunk hosszú távon megbízható kiadással és így tovább összehozni, fenntartani, és elmondták, hogy hogyan dolgoznak ezen, milyen háttere van ennek, tényleg ilyen gyakorlati dolgok, ami szerintem nagyon fontos volt, és merem remélni, hogy a magyar közösségnek nagyon inspiráló volt, hogy én azt hiszem, hogy sok minden energia befektetés kérdése és lelkesedés kérdés, és én már nagyon sok mindent csináltam életemben lelkesedésből, eléggé szívós és kitartó is vagyok, de sok kudarc is van mögöttem, de valahol nagyon lelkesítő volt számomra ez az egyik, a másik pedig nyilván belekérdeztem, mert gondoltam, hogy talán most egy olyan közegben ülök, ahol ezt megkérdeztem, hogy milyen igény van arra, hogy milyen kapcsolódások legyenek az erdélyi magyar és a magyarországi magyar kultúra, tehát hogy kulturálisan milyen kapcsolódások legyenek, meg milyen típusú odafigyelés, és akkor erre még szintén nagyon érdekes válaszok érkeztek. Emellett még ott ült Lovász Andrea, aki a Cercavella kiadónak volt a szerkesztője, főszerkesztője, és ő ezt a Körtánc projektet vitte végig, aki szerintem szintén egy nagyon fontos figura itt, mert ráadásul pluszban egy más szerepben volt, tehát sem nem szerzőként, sem nem illusztrátorként ült ott, hanem a szerkesztő perspektíváját hozta, és beszélgettünk még arról, hogy alkalmazott grafikusi, alkalmazott illusztrátori szerepe a könyv illusztrációval sem, és nagyon érdekes volt végighallgatni az illusztrátor véleményét erről, a szerkesztő véleményét erről, illetve Révész Emese, aki művészettörténész, és megnyitotta őket a kiállítás megnyitójára, Jona Angel mellett, őt is behívtuk. Beinvitáltuk egy kicsit ilyen performer jelleggel, hogy van-e kedve beülni, mert Emesének meg megint egy nagyon izgalmas nézőpontja van, mint művészettörténész, és ő is fontos dolgokat mondott, úgyhogy nagyon jó volt, és legszívesebben úgy váltunk el valahogy Noémiékkel, hogy milyen jó lenne gyakrabban, és többet együtt dolgozni, én nagyon remélem, hogy lesz még erre alkalmunk.
Most ha illusztráció és szöveg viszonyát, szimbiózisát, vagy egymással való feleselését jó értelemben nézzük, akkor van ennek egy ugye, művészettörténeti háttere a táblaképek alkotóitól elegészen a mostani digitális technikákig, mert hogy nagy kérdés az, hogy valamit elgondol a művész, a papírra is veti, az működik is, csak aztán elindul a sorozatgyártás, és hát a mesterpéldány és a polcra került illusztráció között azért elég sokszor tapasztaljuk azt, hogy utcahossznyi minőségi különbség van. Magyarán nem azt a terméket kapjuk, amit szándék szerint ugye a szerző, az alkotó útnak indított. Hogy állunk ezzel a dilemmával? Tehát inkább kevesebbet kéne nyomtatni példányszámilag jóval jobb minőségű papírra és igényesebb nyomdatechnikával, vagy inkább arra kéne koncentrálni, hogy tényleg jusson el minden egyes falusi könyvtárba, kultúr otthonba, és akkor meg megköti az ember az ilyenkor, hát kényelmetlen, de azért hasznos kompromisszumot, igen.
Hogyha tudnék erre válaszolni, akkor már biztos, hogy a probléma megoldása felé öles léptekkel haladnék. Hát ez borzasztóan nehéz kérdés, mert a világ az nyilván az utóbbi felé megy.
De úgy egyébként tehát, a szakmában mit érzékelsz? Tehát, hogy van az a típusú szigor és igényesség, amitől, mert ez pont olyan, mint amikor ugye a műfordítókhoz beférköznek a pancserek, és elkezdik a mindenféle kalózkiadókat létrehozni és nyerészkedni. Nyilván most itt nem arról beszélek, hogy az illusztrátorok nem a helyükön vannak, hanem hogy az, amit ők kiadnak a kezükből, és ami könyvként termékké válik, ott a folyamatban nagyon sok minden leselkedik rájuk.
Hát igen, és nagyon sokszor a kiadó ugye el is veszi annak a lehetőségét, hogy abból a szép könyvtárgyból végül egy szép könyvtárgy maradjon, vagy tehát ami a terv volt, az megváltozik. Hát nyilván mondjuk lehetne ezeket a szerződéseket nagyon egyszerű dolognál kezdem azért máshogy megírni. Tehát az, hogy most milyen jogai vannak illusztrátornak, szerzőnek, és így tovább is a kiadó, hogyan van ezzel. Hát viszont azt gondolom, hogy a szakma heterogén közeg, tehát azért nem beszélhetünk arról, hogy a szakma mit gondol, mert sokféle kiadó van, sokféle művész van.
De ez a
nem érdekelnek annyira.
Nikoletta, ez a szép könyvek verseny, ugye többfajta módon szervezik,
igen,
meg.
Is,
hogy ez, hogy megjelent, nem az volt, hogy a sikerkönyvek, a jó könyvek, a leginkább igen. eladott és olvasott könyvek, hanem egyszerűen csak a könyv, mint esztétikai forrás.
Igen.
Hogy akkor ez valamilyen módon azt is jelzi, mert nem fulladt le, tehát hogy sorozatosan meghirdetik ezeket a díjakat, ezeket a
igen.
versenyeket, nemzetközileg is akár, és mindig nehéz választani. Tehát nem az van, hogy tudjuk már, hogy kik a nyerők, akkor a többiek nem is indulnak, hanem az egy nagyon mozgalmas, dinamikus és szerintem egyúttal izgalmas közeg is. Tehát, hogy azt gyanítom, hogy emögött az van, hogy tényleg érdemes ezért lobbizni, helyzetbe hozni őket, beszélni róla, promoválni.
Ja, hát szerintem akkor is érdemes, hogyha mondjuk nem erre megy a világ, és itt van, tehát egyszerűen mellett ki kell tartani, nincs kérdés. Tehát a szakmabelieknek alapvetően én azt gondolom, hogy a fő dolga az lenne, hogy az igényes minőségi kiadványok mellett fellépni. Én a másodikban nem hiszek, hogy inkább tömegtermeljünk, és azért, mert azt gondolom, hogy az igényes is el tud jutni az iskolába. Félreértés ne essék.
Van egy
nagyon erősen profitorientált gondolkodás van, ami egy döntés egy kiadónál, hogy például szerintem nagyon sok nagy kiadó megengedhetné magának, hogy most már, mert azért az elmúlt 20 évben sokan felfutottak, hogy igenis előtérbe helyezik az igényesebb könyvkiadást, sőt, jobban szívükön viselik, hogy akár eljussanak az iskolába ezek a könyvek. Nyilván állami szinten is lehetne ezekért tenni, tehát az, hogy megszüntetjük a könyvtárakat az iskolában, vagy megvonjuk a költségvetést a könyvtáraktól, mert hogy én egészen saját tapasztalat alapján biztos vagyok abban, hogy az iskolák és a könyvtárak, ha megfelelő felvilágosítást, információt, segítséget kapnak abban, hogy milyen könyvet rendeljenek, akkor ők nem a béna, igénytelen, tömegtermelt, rossz, bugyuta kiadványokat fogják választani. Tehát én végigjártam például egy ilyen roma 100%-os faluba több évet, tehát sokat, akkor utána a környéken a többi magas százalékú romák lakta falvakat is látogattam nem egyszer, és elindult egy olyan program, hogy vittem könyveket, felvilágosító órák a pedagógusoknak, hogy mit érdemes olvasni, mit érdemes nézni, a kettőt hogyan, a kép és szöveg viszonya, és így tovább, és ők azóta igényes könyveket vesznek, és igényes könyveket olvasnak azok a gyerekek. Szóval, hogy szerintem rajtunk múlik.
És nyilván, hogyha az ember a profit felé fordul, biztosan könnyebben el lehet adni a nem olyan jót, hogyha nem teszünk energiát abba, hogy megismerjék az emberek a jobbat. És az energiabefektetés, ez tény, ez az elején mindig az, de hát ez olyan, mint az oktatás, és így tovább, hogy be kell fektetni, de akkor utána mindenkinek jobb lesz.
Igen, hát vannak szerencsés esetek, utalt el a Bukártra, na most az övéké azért is kilóg a sorból, mint a Gutenberg is, hogy ott a könyvkiadó tulaja az egyúttal a nyomdát is birtokolja, tehát hogy meg lehet azt a luxust engedni, hogy kísérletezünk, hogy papírokat nézünk, tapintgatunk, próbálunk ki, és hát akkor lesznek ilyen nagyon izgalmas kötetek, de hát a Cerka Bella is része volt ennek kiadóként ennek az akciónak. Ugye az ő standjaik is arról ismertek, hogy ha végigmegy az ember egy könyvpiacon, akkor egyből igen, látszik, hogy ők ott vannak. Nem csak azért, mert a Tatu és Patut várja a legutóbbit, és nem akar lemaradni igen, a sorozatról, hanem mert úgy egyébként is látszik, hogy a könyvhöz való viszony, az nem a hát darabszám, és hanem tényleg egy kultúrportékaként kezelik. Na de ha visszatérünk erre az illusztrációs szöveges sztorinkra, mert hogy innen indultunk ki, akkor, akkor látni véled azt, hogy mert ugye volt egy klasszikus megközelítés ennek a kérdésnek, hogy az illusztrátor az követi a mesét, a csúcs és kulcs jeleneteket megragadja, ezért van minden egyes hamupipőkében ugyanaz a cipőpróba, ugyanaz a Jancsi és Juliska, amint éppen a csontot kidugja, hogy átverje a banyát, ugyanaz a Csipke Rózsikában a teljesen elburjánzott kastélyba behatoló ifjú lendülete, szóval, hogy vannak ezek az imprintingek, és közben meg azért, ugye, hogy utaltál különben erre, van egyfajta, szóval, hogy két mese megy tulajdonképpen. Egy, amit a szöveg diktál, javasol, a másik az, amit beindít a szöveg az illusztrátorban. Nem mehetnek szöges ellentétben egymással, de hogy lényegében az is egy elfogadható olvasat, hogyha szépen kézenfogva, de párhuzamosan egymást erősítve haladnak.
Szerintem az az igazi, hogyha látjuk azt, hogy az illusztrátorban beindult valami, és nem simán leíró jelleggel, tulajdonképpen lemásolja a történetet képileg, hanem hogyha valami trükk, valami a saját fantáziájából, ami nyilván a szöveg indított meg benne, de elindul, és akár az én azt gondolom, hogy el is rugaszkodhat, de ahogy mondtad, ezzel maximálisan egyetértek, hogy azért nem iszonyú nagy távolságokban. Tehát azért most ha csak a Kürti Andrának a Kovács András Ferenchez, vagy László Noémihez készült illusztrációit nézem, vagy mondjuk az Orosz Anna Bella László Noémi felnőtt kötetéhez, tehát én valami ilyesmit gondolok, hogy ezek például nagyon szép párbeszédek, és itt pontosan ezek történnek meg. Szerintem ez a jó illusztráció, illetve az már egy más típusú, ez a, amit mondtam, hogy mondjuk Franciaországban, Olaszországban, itt ott már tényleg ennek azért egy bevettebb hagyománya van, hogy van, amikor a kép mesél, és kevesebb a szöveg. Ez sem az erdélyi magyar kultúrára, sem a például a magyar könyvkiadásra sem jellemző, elég szövegcentrikusak vagyunk. Most ez baj, nem tudom, ebbe a vitába én nem is akarok belemenni, egyszer egy jó barátom, Keresztes József költő azt mondta, hogy ő azért nem bánja költőként, és ez nagyon vicces válasz volt. Én mondjuk nagyon szeretem a vizuális narráción alapuló történeteket, tehát akár a silent bookokat is, egészen más a hatásuk, és egészen más, akár azt gondolom a funkciójuk is, és ez jól is van így. Több kísérleti dolgot azért el tudnék képzelni, de hát majd biztosan ez is megtörténik. Azért én azt gondolom, hogy az, ahol ennek 40-50 éves hagyománya van, érthetően más.
Nálunk igen, majd ha a magyar líra majd visszavonul a haiku tomb vonulata mögé, akkor több tér marad a szöveg mellett az illusztrációnak is. Na de maga az illusztráció, ugye, mert a tárlatra utalok megint vissza, hogy igen, önmagában is megáll, tehát keretezve, igen, kitéve, tehát ez az izgalmas újabban, vagy hát hogy is mondjam, akár trendszerű jelenségként is regisztrálhatjuk, hogy ezek a dolgok önmagukban vagy könyvjelző részletként ugye egy-egy hasított igen, részlete az illusztrációnak, vagy maga a teljes kép keretezve, vagy naptár formájában, ugye lapozva, pörgetve lehet másként viszonyulni
igen,
hozzá.
Igen, vagy tehát, egyáltalán kép formában.
Vagy kép, igen, pontosan.
Mert nem működnek önmagukban. van.
Lehet-e arról beszélni, hogy van ez a szerző és illusztrátora, és készakarva használom ezt így, ilyen birtokos
igen.
viszonyban, hogy akkor elkapják a fonalat, működik, erősebb lesz így az egész üzenet a kettejük közreműködésével. Hogy látod, mennyire egészséges, ha ezek így megszilárdulnak, ezek, és aztán évekig tartó közreműködéssé terebélyesednek?
Én azt gondolom, hogyha ez egy gyümölcsöző valami, és mindig meg tud újulni, akkor szerintem üdvözlendő dolog. Hát lásd, amivel indítottunk, Janikowski Réber, ezt se tudtuk képzelni, és amikor elkészültek a Mórában az első újraillusztrációk, akkor mondjuk Molnár Zsáklin, ha jól emlékszem, például ő is illusztrált újra Rázvár Erzsébet, és meg sorolhatnánk, hát ledermedve álltunk, hogy úristen, mi ez? Valóban okoz egy ilyet, rigid magatartást az olvasóban, hogy akkor nem is tudjuk mással elképzelni. Ez érdekes szerintem, hogy ennyire ragaszkodunk, elkezdünk ragaszkodni akkor ezekhez a párosokhoz, de közben meg azért tényleg ezek nagyon szép együttállásokat meg új értelmezéseket hoznak, tehát itt szerintem ezeknél viszont el tud kezdeni működni valóban ez a kép és szöveg viszony, egy újfajta narratívát akár alkotva, úgyhogy azért szerintem ezek abszolút jó dolgok. Nyilván addig, amíg nem lesz ez egy
rosszfajta rutin,
nagyon
igen.
sem matikus rutinnál így van, hogyha nem válik. Tehát szerintem ez fontos. De közben meg még az jutott eszembe így a szerző-illusztrátor kapcsolódásokban, hogy szerintem az is hatalmas ugrás, hogy ahogy néztem, elkezdtem a román könyvekkel foglalkozni, hogy 15 évvel ezelőtt mondjuk még nem volt ott az illusztrátor neve a könyvön. Most pedig már ilyen nincsen. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy író és illusztrátora, ahogy mondtad, vagy pedig író és illusztrátor.
Igen, hát mindenképpen így egálban értelmeztem én is azt a viszonyt, hogy...
Igen, de az tényleg igen. érdekes kérdés, hogy azért...
Az is lehet, hogy már lassan beszélhetünk arról, hogy illusztrátor és írója.
Hát,
miért ne?
Vagy mindenképpen vagy egy igen. kölcsönös dolog. Úgyhogy igen, tehát a kérdésedre a válaszom, az alapvető kérdésre, hogyha rutinszerűvé válik, az nyilván nem jó.
Mennyire jó azért, ha rutinos olvasóvá válik a kisgyerek? Neked van többfajta próbálkozásod is volt, a kortárs rovat, ez a plusz-minusz 18, igen. meg egyebek, tehát hogy igazándiból te a szövegrecepcióval sokat bajlódsz, és igyekszel hasznos tanácsokat, kézzelfogható történéseket, eseményeket így közelképbe hozni, hogy akkor fogyaszthatóbbá váljon, vagy egyre inkább közelebb kerüljön a leendő olvasóhoz a kortárs irodalom. De most a gyerekekről beszélünk, ugye, akik a színeset, a fényeset, a csili-villit akár, jó értelembe vett csillogó lapokat fajják, időnként szó szerint megesik, ugye? Hogy akkor ebben a állandóan változó, vagy mindenképpen képlékeny olvasási stratégia keretben, hogy néz ki ez az illusztráció, amely megkedvelteti a szöveget, vagy jó, ha van kép, de lényegében azért ne feledjük, hogy mégiscsak a nívós szöveg az, amely közel kell kerüljön az ifjú kezdő olvasóhoz. Mi történik itt? Mert itt valójában óhatatlanul azt mondhatjuk, hogy ők ketten, illusztrátor és szövegszerző versenyeznek a gyermek figyelméért.
Hát én azt gondolom, hogy megint csak egy ilyen nem kitérő választ szeretnék ezzel adni, hanem tényleg azt, amit alapvetően gondolok, hogy sokfélét. Tehát, hogy nem ilyet vagy olyat adjunk a gyereknek, hanem sokfélét. És ő ki fogja tudni választani abból, ami neki éppen aktuálisan jó. Nyilván a korosztálya szerint sokfélét, tehát azért egy 15 éveseknek való könyvet ne adjunk oda egy 2 évesnek, mert az butaság, és nem teszünk vele jót feltétlenül neki, de hogy szerintem ez az alapvetés, és hogy minőségi legyen. Mert itt Varga Emlőkét szeretném emlegetni, aki a Szegedi Tudományi Egyetemen tanít, egy szerintem fantasztikus figurája ennek a illusztrációkutatásnak és az oktatással összekötvén. Ő nagyon sokat foglalkozik a témával, és kísérleteket is végeztek kutatócsoportjával, és náluk volt egy nagyon izgalmas felmérés, amit pontosan azt vizsgálta, hogy bugyuta illusztráció kontra minőségi illusztráció. És nyilvánvalóan, tehát tényleg az van, ahogy mondtad is, hogy Csili civili, a színes, szagos, az persze figyelem felhívó, az egyszerűség, az pedig hát mindig az egyszerű felé megy az ember, ha teheti, egy bizonyos intellektuális edzettség alatt, és akkor persze a gyerekek először azt választották, ami egyszerű. De amint foglalkoztak ezekkel a különböző típusú illusztrációkkal, sokkal több időt tudtak aztán eltölteni a kicsit bonyolultabb, a kicsit összetettebb képi világgal. Tehát én azt gondolom, amit már mondtam azzal kapcsolatban, hogy energiákat befektetni, mert megtérül, hogy itt is ugyanerről van szó, hogy ahogy igényesebbeket adunk, és ebben kevesebb a kép, több a szöveg, vagy fordítva. Majd, hogy nem mindegy, mert azért a gyerekeknek alapvetően ugye mi adjuk, szülők a kezükbe a dolgokat, és lehetséges, hogy érdemes azt is figyelembe venni, hogy mi szülőként mit bírunk. Ha valami nagyon tájidegen egy szülő számára, akkor azért azt nehéz úgy előadni a gyereknek, meg úgy a gyerek kezébe adni, hogy örömmel. És talán nem érdemes azért senkinek megerőszakolni magát, de azt gondolom, hogy némi nyitottság nem árt. És kipróbálni olyanokat, amik furcsák. Mondok egy példát, van egy csodálatos könyv, a Scholar Kiadók kiadványa, ők hozták el Magyarországra, Stian Hollegármán sorozata és a Gármán nyara című rész, az fantasztikus, az arról szól, hogy a gyerek az iskola előtti nyarát tölti a családjával, és hát ez egy azért rettegésekkel teli, tehát vannak benne kis szorongások, amiket az illusztrátor fantasztikusan old meg, egy ilyen kollázsos könyvet kell elképzelni, egy kicsit groteszk figurákkal, és akkor elálltam egyszer a könyvesboltban, pont olyan helyzet volt, hogy valahogy így voltak ott mások, és akkor így ajánlottunk egymásnak emberek könyveket, és akkor jött egy anyuka a gyerekével. A gyerek sprintelt, és azonnal lecsapott erre a könyvre, mert viszonyúan izgalmasan néz ki. És ő már az a korosztály volt, mondjuk ilyen 5 éves, aki nyitott is, azért biztos volt egy bizonyos fokú edzettsége kulturálisan, de az anyukája megriadt, hogy ez csúnya, ijesztő. Mm-hmm. És tehát még a gyerek nyitottan ment volna, és valószínűleg korosztályban nagyon jó lett volna neki, nehogy Isten, még hasznos is, a szülő visszafogta. Tehát ezt a fajta visszafogottságot érdemes megugrani, azt hiszem, hogy egy ilyen, tehát azért a nagy többség konzervatív ízléssel bír, lehet, hogy érdemes feszegetni a saját határainkat, de hogy most több szöveg, több kép, hogy melyik, én azt gondolom, hogy ami komfortos. Egyébként nagyon sokféle kiadvány van, de hát a kisebbeknek szólókban azért mindig most már nem úgy, mint az én gyerekkoromban, azért sokkal több a kép. A vizualitás jóval előtérbe van helyezve, hiszen azt mindenki belátja, hogy ez most az egész kommunikációs, mediális szinten mindenhogyan nagyon erősen érintettek vagyunk újra vizuálisan. Azt gondolom, hogy volt ez már így egyébként, de mondjuk ennyire drasztikusan a virtualitás miatt nyilván más.
Hát az Altamirától egészen a mostani ugye felületekig, multitasking felületekig van néhány kalandunk a képiséggel, de kíváncsi vagyok, hogy ez a tárlat, amint kinyílik, ugye lehetőség volt a szűkebben vett szakmának véleményt cserélni, akár tovább gondolni részletkérdéseket. Kifele vannak a klasszikus tárlat látogatók, tehát ilyen törzsközönség egy fővárosban meg pláne, de hogy a továbbiakban körülbelül milyen típusú közönségre tart számot egy ilyen jellegű vállalkozás? Van-e rejtett kamerátok, ahol regisztráljátok, hogy milyen korosztály jön, nagypapa hozza-e, vagy nagyobbik testvér, vagy magukra jön, mi történik?
Hát a Deák 17 galéria szerintem nagyon-nagyon komolyan méri ezeket, úgyhogy én kíváncsi leszek, amikor október 26-tal lejár a kiállítás, akkor mindenképp szeretnék velük egy közös gondolkodást meg egy ilyen utólagos nyomon követés, hogy tényleg milyen volt, hogyan reagáltak rá. Akkor vannak múzeumpedagógusok, ott dolgoznak, és nekik tartottam is már ilyen kurátori tárlatvezetést, akik szuper foglalkozásokat csinálnak, tehát menni fognak iskolák is a Deák 17-nek komoly ki épített kapcsolatai vannak. Nyilván nagy öröm lenne, ha ez egy utazó kiállítás lehetne, erre egyelőre anyagi fedezet nincs, de egyébként a körtánc is volt már egy-két helyen látható, tehát az is egy ilyen kvázi utazó kiállítás, a koloratúra is ugye Erdélyben már mások.
Igen, már is ismerős forma sok helyütt így van.
Igen. Szóval hát én nagyon remélem, hogy mindenféle, tehát vannak ilyen előre kitalált és kigondolt együttműködések már, amikor a galéria nagyon régóta mozg dolgokat. Illetve lesz a kiállításban, most így a Pestek Fesztivál keretében jönni fog Benjamin Show, aki egy szuper francia illusztrátor, és neki lesz workshopja abban a térben. Ezek szerintem jó dolgok, illetve ha minden jól megy, egy V4-es workshop is készülődik, az nem tudom, hogy ott lesz-e vagy sem, de eredetileg volt egy ilyen terv. De igen, például, hogyha azt még át lehet gondolni, hogy beszélgetést szervezni még a kiállító térbe és egyéb foglalkozásokat, az szerintem mindig hát hasznos. Hiszen ez egy, tehát a könyvek miatt ez egy olyan kiállítás, ahol tényleg az interaktivitás az nem a gombok nyomogatását jelenti, hanem valóban kézbe lehet fogni a könyveket, és lehet velük mindenféle izgalmas foglalkozást csinálni.
Hát remélem, hogy nagyon-nagyon jó adatokat, számsorokat fognak majd bemutatni a Deák 17-esek majd a záráskor. Ugyanakkor ugyanott című gyermekkönyv és illusztráció kiállítás ürügyén beszélgettünk Szekeres Nikoletta szerkesztővel, irodalomtörténésszel arról, hogy hogyan lehet érdemben erről a tematikáról és izgalmasan és talán a gyermekeknek is tetszően megmutatkozni. Én azt kívánom, hogy legyen ez végül is egy itineráns kiállítás, mert akkor a vidék Magyarországa is kapcsolatba kerül ezzel a hát megközelítéssel. Neked megköszönöm, hogy itt voltál velünk a tetőteraszon, és hát további jó munkát. A meghívás az olyan, hogy ha majd üzennek ügynökeim Pestről, hogy megint elkövetsz valamit, akkor megint zaklatni foglak, és legalább egy ilyen bő 40 perc erejéig elfoglalom az életed egy bizonyos szeletét. De azt látom egyébként, hogy ez a fajta, hát most persze nehéz azt mondani, hogy elhivatottság, de makacság maradjunk ebben. Ez így munkál benned, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy lesz még alkalmunk itt teraszolni.
Köszönöm. Úgy legyen.
Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, a hallgatóknak pedig.
Üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen.
A hallgatóknak a türelmét köszönjük, és a figyelmét. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a már megszokott időben, vagyis a 6 órás hírek után itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.